Füles bagolyolvasó. Rideg Sándor, végvári vitézek. Jé, a kőhalomra épült vár északi tornyaival a messze sötétlő szlovén hegyek felé tekintett, míg a kelet felé néző sáncok és farkasvermek fölött magasodó bástyák ágyúállásai a hegyek délkeleti lejtőjén elterülő síkságot vigyázták. A négy ország határán álló széles kiterjedésű vár zöldes szürke falai és a bástyák szabálytalan csillagformára épültek, s idők folyamán olyan alakzatot öltöttek, hogy háborús veszély esetén minden bástya kiszögellés védelmezői hátba támadhatták a falak ellen nyomuló ellenséget. Az erősség mögött természetes védelemként a Száva folyam görgette szennyesnek látszó hullámait. A hármas gyűrűben végződő erősség külső és belső övezeteiben hadirend szabálya szerint alkottak utcát az istállószerű házak és a fehér kőből rakott, remekbe formált paloták. Az emeletes házak és nyomorúságos külsejű pattantyús viskók békességben megfértek egymás mellett és valóságos nagyvárost alkottak a falakon belül, ahol háborús időkben 30-40 ezer ember szorongott. Az övezeteken belül szinte minden fontosabb mesterségnek és foglalkozásnak külön utcája volt. Ekképpen elkülönülve laktak a katonák, fegyverkovácsok, bőrcserzők, posztószabók, kőfaragók, takácsok, borbélyok, a csillagjósok és a tiszteseknek nevezett örömleányok is. Mindez a jómódban lévő lakosokra vonatkozott leginkább. Az árusok és a százféle foglalkozás tűző tömegek szerte szóródva éltek az erősség egész területén. A tekintélyesnek mondható kereskedők és külföldi előkelőségek sem hiányoztak erről a helyről, de minden teremtett lélek fölött egyetlen úr állott, a katonaság. Török Imre helyettes bán, királyi kapitány parancsnoksága alatt. A vicebán birtokai a szlovén síkságon és a Száva mögött elterülő, gazdag völgyekben virultak, s a várolatalma alatt egyre szaporodó jobbágy népe munkájának haszna ugyancsak növelte a királyi kapitányi hatalmát és kincses ládái súlyát. Valóságos birodalom ura volt a vicebán, amit okossággal és erőszakkal védelmezett élete végéig. A história szerint sohasem beszélt hangosan a trón előtt, láthatóan ragaszkodott királyához, és ugyanúgy szerette, bárhogyan hívták is a koronás főt, ahogy a jó étvágyú, egészséges emberek kedvelhetik a rövid életre szánt, veszendő bolondokat. Amikor a király gyengesége miatt és valódi természetük szerint az egyház és emberei versenyt garázdálkodtak a főurakkal, a királyi kapitány nem a jobbágy falvakat dúlta a fegyvereseivel, hanem a fosztogatókat fosztogatta. Kóborló csapataikat birtokai közelében gyakorta fölkoncoltatta, és a zsákmányul esett ragadmány nagyobb részét kincsei halmazához rakatta. Ilyen események után jelentést íratott a királynak, amelyben ismételten kinyilvánította erős hűségét királya iránt. Kortársai, és akik ismerték, bővebb jellemzés helyett útszéli rablónak és gazlatornak nevezték a királyi kapitányt, de ez a jellemzés kevés kivétellel ugyanúgy ráillett ellenfeleire is, mint pártfogó barátaira. A helyettes bán, noha korszerűen istenfélő ember volt, olyan katolikus pappal prédikáltatott katonáinak Domine Florian atya személyében, akik Isten nevét ritkán emlegette fölöslegesen, és az egyház számtalan szentje közül 8-at sem tudott volna megnevezni. Florian atya misét nem tartott, javadalmazást híveitől nem húzott, és nem is gyóntatott. Viszont együtt portyázott a várbeli magyar, szerb és szlovén ordasok seregeivel, és elmúlt idők harcaiban számtalan törököt levágott. S mindezt néhány falás szalonnás lepényért tette, amit a saját hópénzén, vagy kölcsönkért dénárokon vásárolt, mint lovas katona. Egyszerű életmódja, és az a körülmény, hogy sűrűn ismétlődő magyarázataiban óvakodott a józanész gondolatainak kiforgatásától, arra vallott, hogy a huszita háborúk tüzes pernyéje, amely hosszú időn át a világ fölött szállongott, igen vastagon belepte az ő lelkét is. A rozsdaszínű kámzsában járkáló őszülő barát, mint a török hadak esküdt ellensége viselte derekán ólongolyókból kapcsozott rózsafüzérét, s annak ütésénél csak a beszéde volt súlyosabb, amely szerint a magyariak és szlávok földjét mardosó pogányok hadai a koldusokat is kirabolják, falvak ezreit fölégetik, a nőket meggyalázzák, ezért nem számíthat égi kegyelemre olyan végvári katona, aki meghátrál az istentelen csorda előtt. A barát prédikációi mintegy kiegészítették a helyettes bán parancsolatait, amelyek summája a belső övezet középső részén álló fehér sziklakápolna ajtójára volt kiszegezve. Zavarokkal terhes időkben, amikor a síkságon megjelent pogány hadak nyomában kigyulladtak a falvak tetői, és a távoli hegyek oldalán fölállított törtornyok tűzcsóvái magasra lobbantak, a királyi kapitány előhozatta kincstárából Hunyadi János aranydamaszt beveréssel ékesített kardját, és a várispán már is megkezdte a harcosok összegyűjtését. Amelyik férfi nemű ember elérte feje magasságával a kardmarkolatát, köteles volt parancs szerint fegyverzetet tölteni, ereje szerint harcolni és győzni, vagy meghalni a vár védelmében. A bujdosók, gyávák és ellenszegülők ilyenkor összefogadtak, és a hóhérok valamennyit ledobálták a sáncok mélységeibe. A nők védelmezését és a szüzek pártfogását különösen szívén viselte a helyettes bán, és igen gyakran szorongó nyugtalanságot érzett attól a gondolattól, hogy a szeme előtt növekvő, szép formájú hajadon leánykák alkalomattán milyen durva körülmények közepette veszthetik el ártatlanságukat. A bánebbéli aggodalmában leginkább önmagát tartotta alkalmasnak arra, hogy a hajadonok szüzességével bíbelődjön, s mivel a köszvénnyel súlyosbított töregedése ebben legutóbb teljesen megakadályozta, nyugtalanná vált, és könnyelmű bárgyúsággal várban lakozó macedón trónvárományos veszedelmes szépségű feleségétől tudakolta, hogy a gyenge testű hajadonok hogyan is tudják elviselni ártatlanságuk elveszítését. A történeti legfontos délutánon a vénülő vicebán künsétált a déli bástyák melvédje előtt magasodó több száz éves tölgyek alatt, ugyanekkor az előkelő macedón lovak felesége, a szépséges Medea valahonnan elébe került, és a közöttük megszokott bizalmassággal a bán elmondta nyugtalanító gondolatait. A váratlanul fölmerült kérdéstől a lenge olasz divat szerint öltözött Medea tágra nyitotta mélyen árnyékolt szemét, mintha csodát látott volna. Nem értette, hogy a deres szakállú martalóc, akinek alsó fogai úgy lötyögtek a szakál feketítő ólomfésű mérgezésétől, mint valami elaggott medve táncoltatónak, milyen okból sajnálja a szűzleányokat, ahelyett, hogy a király kifizetett pénzén megjavítatná a belső erődítések tetőzetét, amelyek már is olyan formát mutattak, mintha fél évig tartó ostromágyú tüze törte volna össze valamennyit. A bán úr ne aggódjon fölöslegesen, mondta a macedón asszony. Amint ott a gesztenyés közelében láthatjuk, a játszadozó leánykák már is legényfogásra vannak öltöztetve. Idejében meg lesz minden képességük nászuk első órájának elviselésére, és nem is csalódnak különösebben. A hiába való várakozás gondja inkább minket, felnőtteket sújt. Egyebekben pedig már hosszabb idő óta csak egy szűz leány tartózkodik Nándorfehérvár falain belül, és az ott áll társtalanul a régi kápolna előtt. Talján kuptorok faragták márványból a nagy hunyadiak és Janka Pisztráni emlékére. A közönségesnek tetsző magyarázat után a könnyű, ünnepies harci díszben görnyedő vicebán kardjára támaszkodva hallgatott, és minden másról elfeledkezve nézte a közelében álló nő rejtélyes szőkeségét, amitől minden találkozásuk után nagyobb nyugtalanságot érzett. Amint az asszony összefogta gyengéden hajló ujjaival a rózsa és a tejfehérségéből szőtt keble halmaza fölött kásmír selyem kendőjét, egész alakjában olyan volt világító szőkeségével, mint valami tünemény, amiről a férfiak oly szívesen álmodnak magányos óráikban. A nő hangja is úgy hatott a bánra hihetetlenül vonzó zenéjével, hogy utóbb nem is akart rá pillantani, félt, hogy álmatlan éjszakái megsokasodnak, s végképpen a nő hatalma alá kerül. Ebben az esetben pedig, amint régebben kikövetkeztette, elindulhat megkeresni a macedón királyok elveszett koronáját. A leszke mindössze abból állna, hogy letérve a magyar királynak fogadott hűségéről, 3000 főnyi várőrségével utat törjön a szlávok földjén szerte ömlő török hadak áradatán Macedóniába, ahol a nép királyra és szabadító seregekre várakozik. Az erényes Medea szerint bárki légyen is népe szabadítója, sebeiben haldokló ifjú, vagy kardjára támaszkodó hadvezér, Macedónia urának fogadja, és a nevét Isten előtt említi imáiban. A távolról is nehéznek látszó föladat megoldása igazi hadvezért és óriás képességű katonát kívánt olyan időben, mikor a vicebán maga is törpének érezte magát. A testében hosszabb idő óta öregség és olyan gyengeséggel vegyített nyavaja lappangott, amit eddig semmiféle orvosszer nem tudott elűzni belőle, noha alig hogy betöltötte az 58. életévét. Javasai tanácsára az elmúlt hónapok alatt minden más ételt mellőzve megevett egy kis hordó halikrát, és elfogyasztott naponta 20 egész tojást. A legutóbbi hetekben kerti murokkal és mézzel táplálkozott, hogy visszanyerje férfi új képességét, és mindez hatástalan maradt, vagyis odáig jutott, hogy a belekegyetlenül megfájdult, és a gyomra is használhatatlanná vált. A vénültség nyavajáitól sújtott vicebán úgy mozgott aranyskófiummal díszített vadászöltözetében a várkert sétányán púposság örbülve, mint baromfiólban a veszendőnek indult csirke, és ugyanakkor annyira vágyakozott asszony tölelni, mint soha azelőtt fiatalabb éveiben. És nem is valamelyik várbeli szépségre gondolt. Medeát kívánta. A bán szemében minden baj a leghatásosabb orvosságának Medea látszott, akinek minden mozdulatából szépség, erő és bűbájosság áradt. teljes bizonyossággal érezte, hogy a halhatatlan szépségű macedón nő még föllobbanthatná ereiben a kihunyó tüzet, ha nem volna olyan erényes, gazdag és előkelő, s nem lennének teljesíthetetlen kívánságai. De ha véle alkuba bocsátkoznék, már a mai napon elindulhat Budára rábeszélni a királyt meg a cseh és magyar urakat, hogy a keresztény fejedelmekkel együtt szervezzenek háborút a törökök ellen. Az asszony kívánságának megfelelően dulakodhatna régi haragosaival és új ellenségeivel a macedón célok érdekében, s talán ilyen ország nincs is a világon. Medeának hamarosan átadhatná kardját, kincses ládái kulcsát, arany és ezüst marhájából hadipénzt verethetne, és ha még tehetne valamit a macedón célokért, levethetné magát a Titusz bástya tornyáról a középső sáncok mélységébe. Medea bizonyára sokkal szebb lehet éjszakai öltözetében, mint nappali ruhájában, de ilyen sokat nem lehet áldozni érettesem, gondolta Habán. A melvét kőfalához dőlt Vicebán, miután átgondolta Vután formálódó öregedése kétségbeejtő kérdéseit, szőrbozontba rejtőző szemét fáradtan lehunyta, s amíg a könnyű szélorra aláhajtotta az asszony ruhájából szálló illatot, úgy érezte, nem tudja elviselni a tehetetlenség lélekölő kínzását, és olyan módon hajtotta le fáradtságtól nehéz fejét, hogy szinte elaludni látszott. Medea még nem hallgatta ki kedvére Habánt, és igyekezett a saját ügyéhez terelni a vénülő martalót szálmosan működő figyelmét. Remekbe formált, szép művű kezével a távoli halmokon magasodó ősi erdőség felé mutatott, ahol az óriásra nőtt jávorfák és vörös tölgyek lombozata annyira átszínesedett a leszálló napfényében, hogy füstölögni látszott a hegység vonulata. Habán úr nem látja, mennyi csodálatosság van e vidéken, kérdezte a nő, mindez a legszebb tájakat juttatja eszembe. Gyakorta azt gondolom, hogy valahol Macedóniában vagyunk. Némely olasztály lehetne ahhoz hasonló. Ez a vidék mostanában igen sötét, és nagyon bizonytalan, mondta Habán, a kontyos szüntelenül mozgásban van, bár még nem telt le a 3 éves fegyvernyugvás. A török érzi, hogy a király gyenge, és az is tudott körülmény, hogy a pápa halálos beteg. Az utakon török csapatok kóborolnak, embert és marhát rabolnak. A földgyújtott falvak tűzfényét éjszakánként a várból is láthatjuk. Vagy 8 nap előtt fogadtam a poljánai szolgabíróm. Elmondta, hogy birtokaimat a nép elhagyta. Máskülönben nagy távolságokon minden hasznos dolog abba maradt. A jobbátság a vajdaság felé és a városokba menekül. Az ezüst értéke alászállott. Ma 2 dénárért adnak 1 mérték tejfölt a piacon. A kenyér és a hús ugyancsak fogytán van. A szállítás és a karmárkodás megszűnt a dráva közén, mert az utakat a pogány uralja. 8 nap előtt 300 ordast, régi katonát és 1 rajvallon lövészt küldtem a környék megseprésére. Mai híreim szerint Beleznai apród, a szőke óriás, aki oly nagy mértékben tetszett férje ura ő nagyságának, elveszett a fekete folyó megett. Így lévén a baj, kegyességed immár véle nem sakkozhat délutánonként. Beleznain kívül 200 nagyot, több vezénylőtisztet és számos közrendű vitézt vesztettünk a portján. Erről beszélt ma reggel a fullajtárom. Mit tesz ilyenkor a magyar király? Kérdezte az asszony, a török támadása nem lenne ok a háború folytatására? A háború okát a pápa és a keresztény fejedelmek meghatározzák, ha szükségesnek látszik. Amint mondottam, a pápa beteg, a király gyenge és elszegényedett. Semmi jel nem mutat háborúra. Híreinkből tudjuk, keleten a perzsák megcsapolták a kontyos ereit, és a janicsárok ismét bőrzsákba tették a hatalmas szultán fejét. Már ezért se lesz háború. Azt se láttam ezen a tavaszon, hogy elmaradtak volna tetőinkről a gólyák. 1456 előtt való tavaszon egyetlen gólya se fészkelt Nándor falain, és a következő gyövő 2 esztendőben is elmaradtak. A gólyák most a tetőinken kelepéinek, tehát háború nem lesz hamarosan. A Vicebán magyarázatát harci kürtök bugása szakította félbe. A szlovéniai kapu felől mélyen tagolt, szaggatott sikongással búgtak a gyalogság riasztására szolgáló görbetűrtök, majd az ércből készült kürtök riadója harsogott át a tetők fölött, s néhány perc múltán a vártérségének minden irányából egyszerre zúdultak elő féktelenkedő lovaikon a görbekarddal és csákánnyal fegyverzett lovas katonák. Vegyesen sokszínű lovaikkal előzönlötték a belső övezet széles útjait, s tisztjeik parancsoló kiáltásai után félelmetes robajjal vágtattak át az utcákon a parancsban meghatározott bástyák felé. A gyalogság mozgását siettető görbetűrtök hosszan sikongtak, és a város utcái megteltek az abaposztóba öltözött, hosszú hajú katonákkal, amint szúró és vágó fegyvereikkel lélekszakadva futottak sorakozóra. Utoljára a királyi kapitány vörös és kék posztóba öltözött 20 főnyi lovas testőrsége alkotott széles 4 szögellést a sok 100 éves tölgyek alatt, ahol ebben az órában a Vicebán és a szépséges Medea ráhajoltak a déli bástya melvédjére, s messzire néztek a szlovéniai kapukhoz vezető útra. A fehér sziklával szegélyezett út hosszúságán, mint valami óriási fekete kígyó, lomhalassúsággal váncorgott fölfelé az utak megtisztításából hazavonuló portyázók serege, amely halványan láthatóan nehéz málhák terhét vontatta a meredek úton. A fölfelé nyomuló tömeg indulása idején csupa lovasokból állott, míg most hosszú oszlopot alkottak benne a gyalogosok és a megterhelt szekerek. A sorok között távolról nézve is fölismerhető volt három darab szürketeve és számos lómálhával megrakodva. A terhelt állatok mellett színes bugyogóba öltözött ember alakok tömege lépdelt. A lovak, dromedárok és a karavány gyalogos tömege olyan volt a melvédről nézve, mintha álcázott török sereg vonult volna a vár legmeredekebb útjain. A menet rövid időközönként megállt, a gyalogosok földre rogytak, és messzire hallhatóan jaj veszékeltek. A szlovéniai meredek végén, a várkapu két oldalánál, szerb, magyar és vallon lövészek és a tízmázsás kergekos várták a közeledőket. A kergekos mintegy 140 darab sziklából faragott golyók tömegéből állott, amit az őrség támadás idején helyéből kimozdítva egyenként elindított a teknőszerű meredeken, és azok minden élőt és holtat porrá tapostak rohanásukban. A karaván lovas előrésze rövid pihenés után megmozdult, és a mögötte tántorgó emberek és állatok tömege tülekedve nyomult mindegyre közelebb a vár fölvonó hídjához. Később, a hegy és völgy távolságának fél útján ismét megállt a vegyes formájú sokaság, és fölhangzott a portjából hazatérő hordasok szaggatottan sikongó kürtjele. Most már hallhatóvá lett a fölfelé törtető lovak nyerítése, és a várból figyelő katonák fölismerték a menet élén lovagló székely dózsa száz nagyot, szokatlanul nagy testű, fekete csődörén, és látták a menetbe ékelt nagy számú török foglyokat is. A kürcó után távol és közel egyaránt félelmetes zúgás támadt, amely végig morajlott a sziklákkal borított mélységek fölött. Valahonnan a messzi magasságból zuhant alá a hang, amitől a portjában kifáradt harci paripák rémülten fölágaskodtak, hörögtek, és pánikba esve belehátráltak a gúzsba kötözött török foglyok tömegébe. Hosszúnak tetsző perceken át úgy látszott, mintha kelet felől egyetlen fekete darabban leszakadt volna a széles égboltozat, azután olyan féle zaj támadt, mint égverés előtt a mezőn, és az ember irtó dögvészelő hírnökeként, mint valami óriásian sötétedő felhő, süvítő zúgással lezúdultak az útra a feketén zöldelő sáskák számlálhatatlan milliárdjai. A napfényes alkonyatban hirtelenül éjszaka támadta mindent elárasztó feketeség nyomán. A felhőként zúgó sáskák sötét sokasága eltakarta az úton menetelő lovas katonák és gyalogos foglyok seregét, hosszabb fertályórán át csak a több nyelven beszélő katonák káromkodása, lovak nyerítése és a fogoly törökök jaj kiáltása hallatszott, és Székely Dózsa György lovas alakja volt látható a fölbomlott sorok élén, amint nagy testű csődörét fékezte, amely dühött táncot lejtve az égbe akart kapaszkodni körmeivel. A füst és koromszínű sáskák milliárdjai belemartak a sziklából rakott köves útba, s végül, mintha láthatatlan erő emelte volna magasabbra a félelmetes feketeséget, az alaktalan áradás a várfalak szintjéig emelkedett roppant tömegével, és hegyomlásként gördült le a mélységben zöldelő völgyekre. A szendrői kapuhoz vezető úton összekavarodott katonák fölött lassanként elmúltak az iszonyúság percei, és a látóhatár is kivilágosodott. A távolabb magasodó várfalai mögött figyelő őrség ekkor eresztette le a vasláncokon függő fölvonó hidat, majd egymás után három ágyú lövés hallatszott, amelynek dörgése százszoros erővel visszhangzott a tájék fölött. A várőrségek képpen köszöntötte a hazatérőket. A falakról tisztán látható sereg hosszadalmas vonaglás után igazodott egyenes vonalba a férgek tetemétől lucskos úton, míg a vallon, szerb és magyar katonák a csapat sérültjeit szekerekre rakták, és a halott foglyokat ledobálták az útmenti mélységbe. Az ordasok lovas és gyalogos csapata most már hamarosan elérte a fölvonó hidat, majd a vár belsejébe kanyarodva és a régi paloták elzárható boltívei alatt vonulva, hangos kürcóval rálépett a vár legszélesebb útjára. A várbeli népek szinte teljes számban az utcán várakoztak, hogy megbámulják a győztesen visszatérő ordasokat, és valamilyen újságos következtetésre jussanak az elkövetkező időket illetően. A csapatban vonuló katonák feleségeik is az utcán várakoztak. Egy széles vállú rácasszony kicsin gyermekei mellé térdelt az út szélére, és várta, hogy föltűnjék valahol erős kezű embere, akit a gyerekei már csak holtan láthatnak, ha bevonultak az ordasok, és a megölt tizedes tetemét leemelik a hadiszekérről. A halott közvitézekre ennyi szerencse sem juthatott, ők a Cserna folyó mögött várják a föltámadásra szólító kürtjelet. A négyes rendekben vonuló lovas katonák élén a várbeli ordasok legrégibb tisztje, Székely Dózsa György száz nagy lovagolt szokatlanul nagy testű fekete csődörén. A ló és lovasa egyaránt föltűnő látvány volt a sereg élén. A tükörszemű, fekete csődör lefesthetetlenül kecses mozdulataival, sizmainak szüntelenül táncoló játékosságával sokkal izgalmasabbnak érződött a mesék táltosainál, és a belészorult állati erő is ugyanolyan kiszámíthatatlannak látszott, mint a komorarcú Dózsa Györgyé. Dózsáról régóta tudott körülmény volt, hogy még nem született a világra olyan nagy katona, aki a harcmezőn kivéthetné Pallosa csapását. Mintegy 26 órával ezelőtt ének idején, Égőváros utcáin négyszeres túlerő ellen győzött, szerinte, az özvegyek és árvák javaiért. A kísértetek órájában véren érte a törököt, midőn a hatalmas szultán ördögarcú katonái a lakosság kirablásával és asszonyaik rabszíra fűzésével foglalkoztak. A török isten nem volt jelen a csatában, különben az ő feje is oda került volna a szekérsorok között vonuló holdalas batárra, amelynek deszkáján még most is keresztül csepeg a vér, mert az ordasok a batár cínültig megrakták levágott emberfejekkel. A hóhérlegények holnap reggel kiválogatják a piasztéren, és gúlába rakják a levágott koponyák százait, és a nép maga láthatja, hogy az ordasok miként bánnak a rablókkal, és hogyan értelmezik a becsületet. Az utca népe mindegyre hangosabb örömre lobbant a csattogó robajjal fölvonuló hordasok láttán. Sokan kendőt lobogtattak a megtért katonák felé, sokan kenyérkereső uruk és kedveseik nevét kiáltották, míg a fáradt tekintetű Dózsa a harcban elvérzett 35 főnyi katonájára gondolt. A mészárszékké változtatott Égőváros utcáit látta szemeivel, ahol időt mulasztva fogtak támadáshoz beleznai apród lövészei és alóról leszállított hordasok. Settő Lagontól olyan szélesre terült homloka alatt az árnyék, mintha álmából ébredezne. Némely mondák szerint Dózsa szeme völgyében elterülő árnyékot szerették bámulni a kényes járású várbeli asszonyok, pedig amint valóban igaz volt, Dózsa fényesen sűrű szemöldöke alatt olyan villámok pihentek, amitől eddig még minden asszony álmatlanná vált, és minden ellenséges katona meghalt, akit villantása közelről talált. A homokszínű súlykolt nemezbe öltözött Dózsa enyhén csúcsosodó sisakkal a fején, lovát rövid szárra fogva, Pallossal a kezében haladt a seregélén, sisakjához jobb felé hajló kócsaktól simult, amely tiszti rangját mutatta, derekán részcsillagokkal kivert, széles bőröv fény lett, a vállán keresztben fekvő szízlaton a sok csatát látott páncéltörő csákánya függött. A nagy katona törökösen borotvált kaukázusi formájú arcával, közönyös merevséggel nézte a széles utcán zsivajgó sokadalmat, szemevölgyében a megszokottnál is szélesebbre terült az árnyék, de így sem látszott idősebbnek 35 évesnél. Székely Dózsa mögött szabályos távolságban négy lovas katona nyújtotta tovább a kordát. Jobb szélen az agastyánnak látszó, fehér szakállú Domine Florián atya, a vörös kámzsás huszita barát lovagolt egérszínű arabslován, födetlen fővel, mellette a rácfarkasnak nevezett Milán Stubovics és egy óriás erejű morva tizedes, Vaszláv Krizsán haladt, bal szélen a kunhajdúk közül való Vaskó István táncoltatta frissen zsákmányolt sárga kancáját. Távolabb tekintve a lovas katonák sorainak vonulatán, a városlakók több olyan tisztet és közvitézt láthattak, akiknek a nevét négy ország összevérezett útjain név szerint ismerték az ellenséges csapatok katonái, és ha ismerőseik közelségét a jól emlékező kontyosok észrevették, igyekeztek útjukból kitérni. Fegyverzetük hosszú nyelű csákány és görbekard, maguk puha ruhába öltözöttek, de lovaik szügyét és lágyabb testrészét nem ez pajzsral takarják. Mostani véres ruházatuk után ítélve szilaj lelkeknek látszódtak, bár ők minden alkalommal olyan nyugodalmas kedéllyel indultak el a török ráncba szedésére, ahogy a földműves ember indulhat a mezőre. Mesterségüket tökéletesen értették, és a meghalás lehetőségére sohasem számítottak. Gondolkozásukban a katonás élet háborúság nélkül ugyanolyan szomorú állapot volt, mint a helyettes bánzsoldján hónapszámra hagymaszárat és fekete kenyeret enni. Háborúság nélkül nincs zsákmány, bor és leány. A békében vergődő katona nem tud tekintélyre jutni, és még csak tisztességes halálra sem számíthat. Úgy vénül és pusztul el békességesen, mint a vackába szorult kutya. A sorok elején haladó éllovasok mögött szakaszokra hoztva vonultak a tisztek és lovas katonák. A bal szélen lovagló kürtösök teli tüdővel fújták az ünnepi marsot. A vár utcája zengett, szinte harangozott, mint valami óriás kovács műhely. Az otthon közelségétől vidámult harci paripák féktelenkedve nyerítettek, tépték az ablát, s, mintha levetni akarták volna terhüket, toporzékoló táncot lejtettek, patáik ütése alatt rengett a föld, és szikrázva füstölgött a széles utca kövezete. A lovasok térközein hadizsákmánnyal terhelt szekerek páros menetei tülekedtek, máshol a kalodába gúzsolt török foglyok gyalogos tömege halálos fáradtsággal igyekezett lépést tartani a lovas katonákkal. A foglyok között tántorgó színes bugyogós, turbános törökök között ferdeszemű tatárok, kékbőrű perzsák, karikásorú néger óriások s különféle ördögarcúak vegyültek, olyan állatpofájú szörnyalakok, akiknek a puszta létezése félelmet és borzadást kelthetne a gyenge szívű emberekben. A fene ábrázatú népség oldalánál hadicsákánnyal fegyverzett tordasok lovagoltak, szemmel tartva az alattomos népséget, amely 20 órán át gyalogolt egyfolytában, sereje utolsó morzsáival vonszolta magát a szekerek mögött. Parancs nélkül nem lehet megállni, s amelyik elesik közülök, azon a lovak, emberek és szekerek tömegei egyaránt végig taposnak, s ami ezután látható lesz belőle, az ott marad az utca közepén, mint a bőréből kitaposott béka. A foglyok csapata mögött mindenféle hadikészséggel terhelt szekereik nyikorogtak, majd a pányvára kötözött lovak és tevéksora következett, azután ismét fegyveres lovasok zárták szorosabbra a kordát, miközben a vezénylő tizedesek némelyike újra meg újra végigvágtatott a hosszú sorok vonulatán. A várkerti térség palotái előtt az ordasok élén lovagló székely dózsa száz nagy kiáltása túlzengi a lovasok és szekeresek csattogó robaját. A fehér habbal ellepett fekete csődör földi geresztidús loboncú farkát, és fölágaskodik, székely dózsa is magasra emeli két élő pallosát, serre a jeladásra a kürcó elhalkul, a lovas katonák kezében szakaszonként magasra emelkednek a lándzsák, hadicsákányok és görbekardok. A fölemelt szál fegyverek háromszoros villanással köszöntik az északi melvéd előtt álló török Imre királyi kapitányt, míg a fáradt arcú lovas katonák a melvédre támaszkodó szépséges medeára vetik tekintetüket, szinte körülölelik szemük fényével a halvány arcú király leányt, mint a halkan sóhajtó alkonyati szellő. A türelmetlenkedvű harci paripák most már szügyeikbe vágják okossággal telt állatfejüket, és szemkápráztató tánccal vonulnak el a szertárak és nyári jászlak felé. A halott magyar és szerb vitézeket szállító szekerek előtt hangos nyikorgással halad a levágott emberfejekkel terhelt oldalas batár, s annak deszkázatán olyan vastagon csorog az embervér, mint szőlőprés alatt a vörös színű must. A belső övezet szélső szegélyénél a fölvonuló hordasok több irányban széjjel válnak. A lovasok nagyobb részei félhold alakú karét alkotva megállnak a kőből épült szertárak térségén, ahol a terhes szekerek is szabályos rendet alkotnak. A 150 főnyi fogoly tömegnek szintén megállást parancsolnak a katonák, és a halálra fáradt vegyesbőrű népség istenét magasztalva a földre roskad. A harcosok egy része a parancsszó elhangzása után lesiklik a nyerekből, s lovát szabadjára eresztve küldi az istállók felé. Dózsa fekete csődörét két gyalog hajdú hosszú szárra fogva vezeti odább, a harmadik hajdú vállára szedi dózsa harci fegyverzetét, a csákányt és a pallost, és átadja száz nagyának a magával hozott hosszú pengélyű olasz kardot, amit az ilyenkor minden esetben szíjazatához csatolt. A földön heverő ördögarcú foglyok eközben, mintha embervoltukat akarnák bizonyítani, arcukat a térség porába mártják és szenvedélyes könyörgéssel dicsérgetik istenüket, Allah hatalmas. Allah jóságos, Allah mindennél hatalmasabb, és Mohamed az ő prófétája. Járombeli kökrök vagytok mindahányan, szólt török nyelven a foglyokra ügyelő katonák tizedese, nem tudjátok, hogy a mi magyar Jézus Krisztus urunknak a kapcáját sem moshatná ki a féleszű Mohamed. Proféta is csak egy darab született a keserves világra, mégpedig Szent Péter fia, a jászboldog szállási Szent Jeromos apostol. Ha tudni akarjátok, bármilyen csúnya anyátok volt is, a ti uratok Dózsa György kigyelminek nevezik, magyarázott az abaposztós vitéz, nézzétek meg, hogy mindenütt megismerjétek. Ott megy a Titus torony előtt, azután fogjátok be a pofátokat. Senki se vonyíthat, fölegyenesedni, a sorok fölegyenesednek, egy-kettő, a parancsszó elhangzása után az ördögarcú foglyok tömege roskadozva fölegyenesedett, és arra fordult arcával, ahová a tizedes mutatott csákányával. A Titus bástya tornya előtt a 2 méternél magasabb Dózsa György haladt födetlen fővel, gesztenye színű haja vállára homlott, combigérő csizmáján tenyérnyi széles sarkantyú csörömpölt, olasz díszítéssel cifrázott kardját balján lóbálta léptei szerint. A halálos fáradtságtól és éhségtől elkínzott foglyokat a vigyázó vitézek a távolabbi hodályban lévő itatóhoz terelték, ahol a kancellisták fölírták nevüket, rangjukat, megállapítva egyesek váltságdíját, míg a többség már holnap vár beli szolgálatra, vagy a várban lakozó görög és bolgár ember kereskedők birtokába kerül. Este 9 óra után a portjából megtért ordasok, nőtlen tisztek és éllovas katonák a belső övezetben álló Árkádos Szeráj nevű tiszti szállásbor mérésébe vacsorára szállingóztak, és megtöltötték bundaszaggal a pincének látszó árkádok 2 soros vonulatát. Székely Dózsa az Árkádok külső térségén álló asztalnál rakta le könnyű fegyverzetét, ahol Domine Florián atya, Milán Stubovics, Vaskó István, a hajdúk tisztje és néhány tizedes itták az édesízű darmádbort, amely ugyanolyan sötétnek látszott a lenolai a légő lámpák fényében, mint azok a vértócsák, amelyekben az ordasok immár évtizedek óta tapostak négy ország harcterein. Mint minden megtérés után, a katonák itt vitatták hangosan a portja tanulságait, számba vették a várható préda értékét, sokan soha nem látott rokonaikra emlékeztek, s mikor a nehéz borból áradó mámor elérte homlokukat, az Árkád széles térségére figyeltek, ahol megjelentek sípoló és zörgő hangszereikkel a mulató helyzenészei, cifra öltözetű leányok és férfiak vegyesen. A nagy igyekezettel előadott zenétől lassanként megmozdult a vitézek szíve, azután szomorúan hangzó rác, oláh és magyar dalok vegyülnek az énekmondó cigány leányok danájába. A zenétől és a daltól a katonák utóbb komorrá válnak, és csak nem haragos arccal hallgatnak, vagy ezüst dénár dobnak a leányok csörgő dobjára, és egy fél órára eltűnnek együtt a szeráj távolabbi helyiségeiben. Órák múltán fiatal vitézek sőszült várbeli őrök telepednek az árkádok alá, majd kigyullad a széles terem mind a százolaj lámpája, serre mint egy eladásra, festett arcú táncos nők lendülnek a térségre, s amíg a zene ütemére szinte pehelyként szállodosnak a levegőben, újra megmutatják testük régóta ismert szépségeit a katonák előtt. A vitézek ma portja utáni vigalomban örvendeznek, holnap hóvége, zsoltfizetés következik, s minthogy ilyenkor semmi sem drága, a vár érdemesebb szegényei csapatosan zaklatják a katonákat. A régen elesett katonák özvegyei meséket mondanak Nándor valódi történetéből, más rokkant koldusok csatákat vívnak történeteikben, abból az időből, amikor Hunyadi János fehér lovas ügyéig taposott a török hadak vérében, elmondják Janka Pisztrán csatára buzdító imádságát, szerencsét jósolnak, és összeszedik a katonák zsebéből hulló ezüst dénárokat, míg a szebnők némely harcost magukkal csábítanak szállásaikra. Ma ugyancsak izgalmas estéje volt a szerájnak, s mikor a zajongó zene, dal és a tánc tetőfokára érkezett, egy szakasznyi lángzsás őrség lépett a szeráj térségére. A katonák tizedesek urta keménységgel utcára parancsolta a köznépet, majd utoljára megjelent Nándor várnagya, a díszruhába öltözött őszhajú Kennedy, és minden formaság nélkül fölolvasta a katonák előtt Török Imre kapitány sietős parancsát, amely szerint holnap délben, Harancó után a szlovén kapu irányában, a szentdrői mezőhöz érkezik a főrangú Ali Asperit, a szultán legnagyobb főtisztje, hogy megvívjon várban található egyetlen katonával, aki nem féli karja erejét, és biztatására hajlandó keresztény pokolra szállani. Török Imre bánúr és főkapitányő nagysága Székely Dózsa száz nagyot látná szívesen a harcon, bár nem köteles Asperit ellen kiállani, minthogy a főember olyan katona, kihez hasonló kevés akad a szultán birodalmában. Viszont a két előkelő török csausz válaszra vár a kancellárián. Kérdem, mit felel nékik Székely Dózsa száz nagy őkigyelme? A széles sarokasztal karéján ülő Domine Florián atya a várnagy beszéde után hangosan ásított, Vaskó István hajdú vezér és a rácfarkas széles szájjal nevetett, s végül Dózsa kinyújtotta tenyérnyi széles sarkantyúval díszített csizmáját a térség közepe felé, és így szólt. Egyáltalán unom, hogy a szultán és Ali Asperit a világon él. Ali Asperit vitézségét hírből ismerem, talán becsülöm is, ám a szivalkodó lafatyolását nem sokra tartom. Isten eddig minden esztelem pogányt lovam patkója alá lökött. Ali Asperitet magam akarom elveszíteni. Ez a feleletem. Írjad, Teleki Horka, szólt a várnagy, és ekkor a lángzsás katonák sorai mögül előlépett egy bársonyruhás, szőke apród, és a 300 nagy asztal a szegletén a zsebéből szedett eszközökkel megírta Székely Dózsa György válaszát. A vár ispán intésére a lángzsások hátrálva elvonultak a két soros Árkád térségéről. Dózsa ezüst dénárokat szórt a görög bormérő elé, jelezve távozását, és így szólt a közelében könyöklő tisztekhez, hosszú évek alatt némi arany és ezüst marhát gyűjtöttem szűkebb napokra. Ha véletlenképpen elhagyna szerencsém, és nem térnék vissza a szentdrői mezőről, vagyonom adjátok oda dalnokon anyámnak. Öregségére vehetne rajta néhány jobb ágyfalut. Ládám kulcsait reád bízom, Domine fráter. Fegyvereimen hárman osztozlatok. Paripáim adjátok el a főkapitány úrnak, és vigadjatok egyet lelkem üdvösségére. Domine atya megilletődés nélkül hallgatott, Vaskó István, mintha semmit sem hallott volna, bort töltögetett kancsójából a kiürült tónkupákba, a várnagy pedig közel került az asztalhoz, és így szól Dózsához. A várható martalékért, ami a viadalon esik, a bánúrő nagysága előre fizetve hajlandó 1000 darmát aranyat adni Dózsa száz nagy őkigyelmének, beleértve Ali vezér fejét, lovával és hadiszerszámaival együtt. Ali fejét az ordasok nem adják oda 1000 darmát pénzért. Ennyit nekünk is megér a litesti gúnyája. Másképpen is csak azt a tompa orrú majmot adjuk el a bánúrnak, amiről mondják, hogy ütközetekben alibalválán szokott üldögélni, nevetett hangosan a rácok száznagya. György fiam, nem veszem el a ládát kulcsait, szól Domine atya. Te a szendrői mezőnél hosszabb utakról is visszatértél, és különben sem szeretnék a holnapi ebéd után Ali Asperit bőrében tanyázni. Azt mondják, több mint 300 beretvált hasú feleséget tart háremében, nem csodálom, hogy megunta Rusnya életét. Florián pap véleménye után a csend tovább nyújtózott a tisztek asztalánál, s mivel Ali Asperit üzenete szerint holnap déli harangszó után valóságos Mohamedán gatya szentelés lesz a szendrői mezőn, a vízzel kevert borok ízlelgetése céltalannak látszott. Elsőként Dózsa csatolta föl könnyű spádéját, majd a nagytestű Milán Stubovics véletlenképpen leseperte ködmönével boros kancsóját, és a várnaggyal együtt valamennyien a kijárat felé indultak. A hírneves Ali Asperit érkezésének híre példátlan módon egyetlen éjszaka elterjedt a várbeli lakosság körében. S történt ez olyankor, midőn a külföldi urak, állást kereső zsoldos katonák, kereskedők és kémek, vagy a menekülők csoportosan kérezkedtek be az erősség kapuin. A vár környékén elterülő mezőségen mindeddig gyakoriak voltak a bizonytalan viselkedésű katonaság tömegeinek mozdulatai, időnként a várágyúik is megszólaltak ellenük, de a várbeli nép ugyanolyan közönösen viselkedett, mintha semmi sem történt volna, míg a mai napra kelve a kézművesek minden mesterségben abba hagyták foglalkozásukat, és az utcákon ődöntek. A lakosok általában olyan ünneplős ruházatba öltöztek, mintha minden házban gazdag kérőre vártak volna. Reggel, harmadszáradás után, a legtöbb gyermek ismerte Ali Asperit nevét. A tekintélyes görög és bolgár kereskedők is a szultán rettenthetetlen katonájáról beszéltek az utcák szegletein. Esetről esetre felsorolták, hogy a nagyhírű török vitéz eddig hány magyart pusztított el párharcban, és milyen távolságban szokott ülni a nagyszultán mellett lakomák alkalmával. Némely polgárok szerint a déli harangszó csupán Dózsa száznagyoktalan halálát jelezheti, mert Ali Asperit kardja erején kívül gyorsan ölőrontást, vagy bénulást bocsáthat ellenfelére. Minden török katona tudja, hogy Ali Asperit pillantásától a legszilajabb fekete bika is térdre roskad, és nincs olyan szabadon járó ázsiai tigris, amely akár percekig állaná tekintetét. Amíg Ali Asperit elképzelt vitézi tetteiről szinte hangosan riadozott az utcák népe, Székely Dózsa, hogy párharchoz idomítsa csődörét, a száva felé eső liget mezőségén megismétlődő harci gyakorlatot játszott a rácordasok száznagyával, az óriás erejű Milán Stubovicssal. A kora reggeli órák óta minden fegyverfélét és helyzetet kipróbáltak. Amikor az állatindulattól izgatott fekete csődör okoskodni látszott, a két katona gyalogosan indult a Titus bástya közelében lévő fehér palotába, hogy meghallgassák a bánúr parancsát, amely szerint a magyar katonaság és az ordasok becsülete került kockára, és erről a főkapitány levelet küldött a királynak. Távolabb, a belső övezet karéján, a 100 évesnél idősebb tölgyek és fenyők lombjai alatt, ahol más reggeleken rigók füttyögtek, és harkályok seregei csattogtak, déltáig érkezve, amíg a lovas és gyalogos katonák oszlopsorai készenlétben várakoztak, szokatlanul nagy számú köznép tolongott, majd a kápolna tornyából szerte áradó harangszó eladására minden teremtett ember a szendrő felé néző külső melvét falához özönlött. A Titus bástya tornyán lengő piros-fehér királyi zászló mellé a katonák ekkor vonták föl a régi hunyadiak hollós címerével díszített lobogót, s ezt követően a toronyból fölhangzott a görbetülök szaggatott kürtjele, majd valahonnan eldördült háromágyú lövés, amely a párharchoz igyekvő Ali Asperit kis számú csapatát köszöntötte. Amint a szélső melvédről látható volt, a szendrői mezőség távolságából elgondolkoztatóan lassú vonulással közeledett Ali Asperit 40 főnyi válogatott vitézével és lándzsára tűzött piros zászlóval, hogy pokolba küldje a keresztények legbátrabb katonáját, aki megjelenhet félelmetes színe előtt. A török csapat élén Ali Asperit lovagolt hófehérnek látszó kancáján, s mögötte olyan vitézek haladtak több színű paripákon, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy megálljanak Nándor falai előtt, és fél órán át szembenézzenek az erősségbeli százszoros túlerővel. Igaz, hogy a hadibecsület szabálya és a királyi kapitány levele 4 mérföldön belül védelmezte őket, de a saját uraikat ismerve is tudták, hogy a hatalmasok szava nem sok pénzt ér, és könnyen rabszíjra kerülhet, aki bennük bizakodik. Ali csapata a vártól kurta mérföldnyi távolságban földbe szúrt a lófarkas zászlóit, azután végigállták lovasan és gyalogosan a kiszemelt küzdőtért. A pálya középső részén két lovas tisztje kíséretében a fekete szakállú Ali Asperit állott, és a vár felé figyelt. A török csapat mozgásával egy időben a várszendrői kapuja is megcsikordult, és azon át hármas rendet alkotva a völgy felé indult az ordasok 40 lovasa. Az élen magányosan haladt fekete csődörén a láncinges Székely Dózsa, mögötte a szerb vitézek tisztje, Milán Stubovics és Florián atya lovagolt. A kis csapat levonulása után Dózsa éjszínű csődörre féktelenkedő táncba fogott, s, mintha szárnya nőtt volna, úgy emelkedett első lábaival a levegőbe, izgatott horkantása és daloló nyerítésének lármája messzire szállt a mezőségen. Ugyanekkor a hófehér kanca és lovasa olyan érzéketlenül közönyösen állott helyén, mintha mindketten szoborrá váltak volna. Közelről nézve, alig asperített hatalmas szál kékbőrű perzsának látták az ordasok, aki hosszan keskenyedő arcával s mély indulatokat és erőt sugárzó sötét szemével valóságos ördögnek látszott. Fekete szakálla két ágban érintette aranyszálakkal látszott, zöld színű ingét, amely rövid és bő ujjával mezítelenül hagyta széles karjait, bár, amint könnyen látható volt, sejem inge alatt vastag páncélt viselt. Több színben játszó turbánja közepén drága kövekkel ékesített aranysugárkéve fény lett, míg a homloka közepén a húsához és a csontjához növesztett nagy darab fehér és vérszínben játszó gyémánt cikrázott, amely előkelő származását bizonyította. Ali asperit ruházata a homloka húsába mélyedt gyémánttal és az egész alakján látható drágasággal valóban olyan jelenség volt, amelynek látványa túl tehetett volna minden elképzelt mesén. A derekát körben támasztó bőrövén királyi koronába illő drága kövek villogtak, különös formájú tőrének értékét nehéz lett volna aranyban fölbecsülni, és ilyen drágaságosan fénylő volt kardjának hüvelye, markolatas lovának csótárral díszített nyeregszerszáma és kantárja is. Mindezzel szemben Dózsa száz nagy fején egyetlen bronzfényű sisak csillogott 50 gira ezüst értékben, s azon csupán a bal felé hajló forgótól jelezte alacsony rendű tiszti rangját, míg a jobb kezében, mint minden ütközetben, két élű pallosa fény lett. Nagyjából tekintve, ugyanilyen szegényes kiállítást mutatott a görbekarddal és harci csákánnyal fegyverzett ordasok csapata is. Dózsa száz nagy megjelenése után a török és ordas katonák magasra emelt fegyvereikkel köszöntötték egymást, majd barátságosan összevegyülve elfoglalták figyelőhelyüket a küzdőtér szegélyén díszlő vadalmafák közelében. A térség középpontjától Dózsa és Ali asperit egymásnak hátat fordítva a tér szélső határához lovagolt, onnan hosszú percekig messziről néztek egymás felé, s várakoztak, míg a múló pillanatok végén a vár különböző irányából messzire búgott az ordasok támadásra szólító kürtjele, és fölcsikordult a török hadak riadója. A térség két szélső szegélyén álló Ali asperit és Dózsa száz nagy alig mérföldnyiről indult egymás felé. A török kezében hosszú nyelű láncsa merett szúrásra, mi alatt fehér kancája a kilőtt ágyú golyó sebességével repült a nyerítve közelgő fekete csődör felé. A várfaláról nézve a múló pillanat rettenetesnek érződött, s mikor a két lovas egymás elé robbant, mintha valami égig feszített hárfán elszakadt volna a húr, a várfalairól figyelő 20 000 főnyi tömeg süvítése roppant erővel zuhant a küzdőtérig. A vár népe és a készenlétben várakozó katonaság Dózsa nevét kiáltotta kétségbe esett indulattal. Ali asperit jobb kézzel döfött lándzsájával, a fekete mém balról támadott, és a tűnő pillanat ezred része alatt Dózsa pallosa Ali asperit vállára zuhant. A fehér kanca és lovasa egy időben térdelt földig, és Dózsa villámló pallosa Ali fedetlen nyakát érintette. Ali feje mint bottal megütött kalász, a kopár mező földjére hullott, és az összecsapás hirtelenséggel véget ért. A hófehér kanca messzire futott maradék terhével, s mikor az végképpen lehullott róla, megállt a halott előtt, és fölébe hajolt szépen formált állat fejével, sapró horkantásokkal ébrezgetni próbálta. Ekképpen az ordasok fáradtság nélkül elfoghatták, és hosszú szárra eresztve vezették a küzdőtér közepére, ahol a sarkantyúba szorított fekete csődör parádésan fölágaskodott, miközben a nyergében magasodó Székely Dózsa pallosa hegyére tűzve fölmutatta Ali asperit fejét a várfalain tolongó sokaság előtt. Ezen ceremónia után az ordasok elővonszolták Ali tetemét, s mivel a prédából Dózsa szokásai alapján részesedést reméltek, a halott vitéz testéről minden értéket lehámoztak és számba vettek. A szüretelés után a halott Ali csak nem olyan pucérrá változott, amilyen akkor lehetett, midőn születése percében a világra érkezett. A súlyos értéket jelentő fegyverzet, Ali drága köves bőröve és telterszénye a fűre terített lótakaró közepére került, színezüstből ötvözött vastag páncélját, csizmáját és kardját lándzsára fűzték látványosságnak. Ali ördögábrázatú fejét zöld falevelek közé ágyazták, s miután valami jókedvű ordas vadalmát szorított a halott Ali fogai közé, a préda számba vétele is befejeződött. Az ordasok csapata eleddig szokatlan alakzatban indult a várba vezető meredeken. A menet élén mindenkit megelőzve 4 közrendű vitéz a halottali fejét vitte pokrócon, mögöttük 2 harcos a hófehér kancát vezette, sodább a prédát vivő hordasok gyalogoltak. Távolabb a 3-as rendekbe sorakozott lovasok élén Flórián atya lovagolt, míg Dózsa és 2 más száz nagy a második helyen haladt. A fölbojdult várbeli nép fölzsúfolódott tömege mennydörgő rivalgással köszöntötte a visszatérő Dózsát és kicsiny csapatát. A lakosokon olyan féle háborús izgalom vett erőt, mint régebben, nagy ostromok idején, amikor a hónaig összevérzett végvári vitézek 10 000-nyi török halottal temették be a sáncok mélységeit, és a rapszítól szabadult köznép nem győzött eleget örvendezni csodálatos módon megmaradt élete fölött. Dózsa 40 főnyi csapatával, a bánúr parancsára a szlovén kapu közelében fölállított díszsátor előtt közszemlére tette Ali Asperit aranyfüggős, gyémántos fejét, páncélját, lovát és minden fegyverzetét, és ugyancsak a bánúr parancsára, Dózsa ott állott fekete csődörével a térség közepén, s nyeregben ülve várta, hogy az egész várbeli katonaság teljes fegyverzetével elvonuljon és tisztelegjen előtte. Az őrség elvonulása után először történt a vár históriájában, hogy egy közrendű tiszt, Dózsa, parancs nélkül leszállott lováról, és a tulajdonát képező hadizsákmányból fölemelte Ali Asperit drága köves kardját, és illő tisztelgés után átadta a királyi kapitánynak. A bánúr és a sátorban lévő előkelőségek ekkor fogtak kezet életükben először közrendű nemes emberrel, és Dózsa is először érezte bizonysággal, hogy ez urak keze milyen lehetetlenül gyenge, és szavaikban is mennyire erőtlenek. A vár népének ünnepe a történtek után is tovább folytatódott. Török Imre királyi kapitány parancsára a hajdúk tizedesei ökröket sütöttek nyárson forgatva, és a katonák ebédjével együtt a lakosoknak is ingyenes ökörhúst porcióztak. Ugyanekkor a szellősen széles utcák szegletein jó néhány hordót csapra ütöttek, s bármilyen emberi hatott egy messzei darmát bort. Más időkben az Örömlányok utcájában csak lámpagyújtás után volt megengedve a vendégek fogadása, míg most a bordélyok szélesre nyitották kapuikat, és a bánúr parancsa szerint másfél dénár taksát kérhettek a betérő katonáktól. Az utcák során, mint vásáros napokon, különféle portékát árultak, lacikonyhák épültek, ahol fűszerszagú zsír sercegett a mindenféle pecsenyék alatt, itt is, ott is nyenyerés zenészek nyikorgatták sípládáikat, dudaszó sikongott, és zengett a nyakra akasztható cimbalom. Sötétedés után a tisztek szállásának árkádos termében ugyancsak népes csoportokban gyülekeztek a tisztek és azok a családtalanul vénülő katonák, akik, mint Domine atya és mások, igazi testvérként éltek együtt, és nehéz várbeli szolgálatban nem nélkülözhették egymás közelségét. A maguk módján ma valamennyien a győzelmes székely Dózsát ünnepelték. Egy csapatnyi vidám katona dudaszóra tráktáncot lejtett a térség közepén, ahol parádés léptek és mórikáló hajlongások között halomba rakták szál fegyvereiket, s mikor a duda hangosabban bódult, egy testként nyúltak görbe kardjaik után. Dózsa, mint minden este, ha nem járt kümportján, ma is ott ült asztalbeli társaival a régi helyén, s hallgatta a róla szóló híreket, amely szerint a bánúr 80 budai aranyra becsüli a levágott Ali Asperit fehér kancáját, bár nem ő, hanem a szépséges Medea asszony kívánja megvásárolni. Ugyanitt egy győzülő vitéz a bűn és a paráznaság fogalmáról értekezett Domine atyával. A huszita barát szerint, asszonyal nem lehet férfi embernek paráználkodni, bárhogyan szeretik is, ekképpen vétkezni nem sikerülhet. Azon felül írás van róla, hogy az asszonyokat az Isten is igen kedveli, egyébként nem lennének olyan kegyetlenül szépek és kellemesek. Isten egyetlen okos dolgot művelt, amikor asszony népet teremtett. Nélkülük semmi olyas nem lenne a világban, amiért élni érdemes. Azonban egy alkalommal 3 ezüst dénárnál többet soha nem szabad nékik fizetni, mert a szebbeknek más férfiak is pénzt adományoznak. Mint minden földi jónak, a szerelemnek is ruskója van. Az árkádok alatt és az asztalak karéján este 9 óráig a régen megszokott módon zajlott a katonák mulatozása, majd váratlanul, mint sürgősebb parancskiadás esetén történni szokott, megszólalt a kárpitok fölé akasztott kolomb. A szerte mozdult katonák ekkor a helyükre siettek, és az ajtóban több szolga személlyel együtt belépett egy bársonyruhás, térdnadrágos úr, s mögötte 2 asszony alak lépdelt az árkádok térségére. A magasabb nő alakban a katonák fölismerték a fehér palotában székelő Medea asszonyt, míg a társát előkelőbb szolgálónak vélték. A félénknek látszó Medea alakját olaszos formájú, vasszínben fénylő, könnyű lepel fonta körül, amely fedetlenül hagyta vála halványságát, s midőn megállt az árkád sor térségén világító szőkeségével, inkább valami megálmodott csodának látszott, mint földi asszonynak. A katonák hosszan bámulták Medeát, s ez alatt a bársonyruhás úrféle eddig nem látott furcsa eszközt vett a kezébe, s néhány pillanat múltán a legfájóbb lelkű hangszeren, a mélybúgású hegedűm fölsírt a lovas katonák támadásra szólító kürtjele. A hegedű hangjából érezni lehetett az ütközetek zaját, s hallhatóvá lett, amint lovas tömegeik rohanása alatt megrendült a föld. A vénülő katonák szíve szinte megcsikordult a varázslatos hegedű sikongásától, sokan lehajtották fejüket, régen elhagyott otthonaikra és a halálra gondoltak. A riadó elhangzása után két nő cseléd mindenki szeme előtt, lassú mozdulatokkal lefejtette Medea derekáról és válláról a palástot, és a katonák pillanatonként többet láttak Medea nyakának halványságából, vállahajlásából, míg mezítelen keblének lázító dudorodása az elefántcsont színével vetekedhetett volna, melbimbójának halvány pirossága félve nyíló rózsának látszott. Amint lehullott róla vasszínű palástja, láthatóvá lett lába ívelése, amely olyan ámulatba ejtően egyenesnek látszott, mint valami fehéren villogó, csodás mívű tör, és ez az asszonyi fényesség úgy szúrt át a sok halált látott katonák idegein, hogy a lelkük is beleremegett. Alig hallották a szegletre állított hárfa fölzendülő hangját, és a hegedűből áradó bűvös vidámságot, amely szinte emberi hangon dalolt. A szolganők súlytalanul átlátszó fehér kendőfélét borítottak Medea vállára, s, mintha valami varázslat történt volna, Medea a katonák szeme előtt észrevétlenül pillangóvá formálódott, és a hárfa egyre halkuló zenéjének hullámzása szerint oly módon táncolt, hogy alig érintette lábával a földet. Utoljára történt, hogy a szolganők lebontották Medea nehéznek látszó kontját, és az egész meztelenségét betakarták leomló szőkeségével, s valóságos aranyfényű szoborrá formálták. A katonák szomjassá váltak a látványtól, sóhajuk átforrósodott, és megbabonázva nézték a nőt, amilyent eddig álmukban sem láthattak. A falaknak feszülő csendben utóbb lehetetlenül mély bánatot árasztó hangon ismét fölsírt a hegedű, és Medea székely dózsa felé fordulva alig 8 lépésnyi távolságban a tisztek asztala előtt idegen nyelven, könnyes szemmel dalolt. Az ének jelentését itt kevesen értették, a katonák inkább a nőbűbájosságot árasztó hangjára figyeltek, és látták, hogy a szépséges szépség sír, és ez olyan lázító erővel hatott rájuk, hogy hajlandók lettek volna miatta bármilyen rémséggel szemben fegyvert emelni. Máskor, ha komédiások, vagy énekmondó cigánynők táncoltak a szerályban, egy-két dénárt vetettek eléjük, míg most a dal elhangzása után a fölizgatott katonák közül sokan Medea felé nyújtották lecsatolt kardjaikat. A macedónasszony szomorú mosolyjal hátrált a bejárat kárpitja mögé, a hegedős mélyen meghajolt a fölbojdult katonák előtt, jelezve szereplésük befejezését, azután mindahányan eltávoztak. Hosszú percek múltán, amikor úgy látszott, hogy már semmi sem történhet, lengyel ruhás szolgalegény került a tisztek asztala elé, és levéltekercset nyújtott dózsának, aki a levelet Domine Florian elé tette, mondván, Domine atya, te vagy az írás tudónk. Olvasd! Hát ha szerencsén körül értesülünk. Florián pap hosszan tanulmányozta a levelet, majd székely dózsa vállához hajolva halkan olvasta, nemes barátunkat és hívünket a mostani időben szívesen látjuk a fehér palotában, Medea. Nem jó hírt szereztünk, magyarázott Domine atya, eddig azt hittem, hogy hosszú idők múltán együtt vérzünk el valahol a száva mögött, vagy a Cserna folyó völgyében, és ím látnom kell, hogy te már is veszve vagy. Pallosod asszony kezébe kerülhet. Dózsa távozásra készen fölemelkedett helyéről, könnyű kardját oldalához csatolta, és így szólott. Ne láss csodákat, Domine atya! Te tudod, hogy csatáinkat milyen gyatra ellenséggel szemben vívjuk mindmáig, és kevesebb okossággal áldozunk, mint amennyi értelmességgel a barkács kifarag egy kerékagyat. Valamikor kockáztatnunk kell valamit. Medea asszony kedves személy és különösen szép. Én fiamként szerettelek, György vitéz, és nem féltem miattad azelőtt, nehéz órákban se. Többet nem mondhatok, nyögött a vén pap. Ha úgy véled, hogy vétkezem, tarts helyettem bűnbánatot, Domine atya. Szórj néhány vederhamut és kormot őszülő fejedre, attól bizonyosan megkönnyebbülsz, mondta Dózsa, azután ugyanazzal a komor tekintettel, amivel eddig a százszor bizonyosnak látszó halálon is keresztül lépdelt, elindult, hogy közelről érezze és lássa Medea asszony csodálatos szőkeségét.